Nyugodtan hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. december 8-án Mária napján. Ebből az évből még 23 nap van hátra a Gergely naptár szerint. A mai nap kelte időpontja 7 óra 14 perc, a napnyugtájé 15 óra 45. Az éjszakás technikus Fehér József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét hírekkel jelentkezünk, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. 6 óra előtt még adventi gondolatokat hallanak Varga Ildikótól. Kedves hallgatóink, 6 órától ma is Rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. A Rorate után a Vatikáni rádióadását ismételjük meg, majd ismét adventi gondolatokkal jelentkezünk. 7 óra 25 perctől hírek, majd műsorismertetés következik. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz mindannyiuknak jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Üdvözlégy, Mária, az Atya gyönyörűsége! Isten megismerése általad terjed ki a föld legszélső határáig. Üdvözlégy a fiú lakóhelye, ahonnan testtel felruházva lépett ki. Üdvözlégy szent lélek kimondhatatlan szentélye. Üdvözlégy kerubok között a legszentebb. Üdvözlégy szeráfok között a legdicsőségesebb. Üdvözlégy az ég lakói között a legnagyobb. Üdvözlégy, akinek nevét az apostolok megismertették az egész világegyetemben. Üdvözlégy, akit a vértanúk a legkiválóbb módon hirdettek. Üdvözlégy, akit a pátriárkák minden dicsérettel elhalmoztak. Üdvözlégy szentek legszebb ékessége. Üdvözlégy minden halandó üdvösségének oka. Üdvözlégy béke kiengesztelő királynője. Üdvözlégy anyák szeplőtelen ragyogása. Üdvözlégy közvetítője mindannak, ami az ég alatt van. Üdvözlégy az egész világegyetem helyreállítója. Üdvözlégy kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Ő, aki előbb volt, mint te, tőled született, hogy értünk éljen.
Hallgassák meg híreinket! Fellobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útra valót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól, készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a Jóistennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás létrejöhessen. A remény erejére és a béke értékére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói szombaton Kecskeméten. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet felidézte, hogy kisfiának arról beszélt, hálát kell adniuk, hogy Magyarországon béke van, amit meg is kell tartani. Tápai Szabina, kézilabdázó, háromgyermekes édesanya, erre reagálva elmondta, hogy számos helyen élt a világban, de Magyarországon biztonságban érzik magukat, és az otthon neki itthon van. Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump lett, azt jelenti, hogy Magyarország a békepolitikájában reális esélyt és nagyon erős szövetségest kapott. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából szombaton a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója, a közmédiának ismertette, a cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonokban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokba vétele 1944-45 című települési szintű komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár közös munkájának eredménye. A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a II. Világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók és kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak e sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről. 2 utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt, közölte az Útinform. Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégely-Palánk és az országhatár között sem. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül a hétfői időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult, párás, tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként hazánk északnyugati felében gyenge intenzitású eső valószínű. A déli délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Mesél a múlt a Vatikáni Rádió kincsestárából. Első rész, a szent évek. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban új műsorral jelentkezünk, melyben felidézzük a Vatikáni Rádió magyar adásának legendás pillanatait, a pápák hangját, történelmi eseményeket egy lelkes gyűjtő Hudák István segítségével.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus, a Vatikáni Rádió köszönti hallgatóit.
Eddig 1974-ben jártunk, és most ugrunk egy nagyot, és 2025-ben vagyunk. Már nem a Vatikáni Rádió római stúdiójában, hanem, ha így lehet fogalmazni, annak kihelyezett pécsi stúdiójában. Itt vagyunk Hudák Istvánnal, aki tiszteletbeli Vatikáni Rádiós, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen évtizedek óta egészen rendkívüli módon gyűjti és őrzi a Vatikáni Rádió felvételeit, az ahhoz kapcsolódó liturgiákat, felvételeket, legyenek azok hang, kép, felvételek, videók, és ezt a technika fejlődésével párhuzamosan mindenféle eszközön, amit most hallhattak a hallgatók, miről szólt pontosan?
Hát ez egy 1975-ben rögzített felvétel volt a Vatikáni Rádió műsorában. Nagy Ferenc jezsuita atya kommentált, az akkori rádióbemondó, aki Szabó Ferenccel együtt volt ott, és akkor Hipacskat és Kordia nővérrel együtt dolgoztak a magyar szekcióban. És azt lehet mondani, hogy azért nagyon érdekes, hogy akkor az Magyarországon, az elzárt világban, hogy milyen hatása volt egy Vatikáni Rádiónak, például egy ilyen pop műsoros jelleggel. Az egyházat egy ilyen bizonyos nagyon pókháló mögötti területnek tartották, és próbálták bemutatni, és itt, ami én is fiatalként, ahogy hallgattam, szinte feldobott, és nem tudtam, annyira örültem neki, hogy hihetetlen.
50 év telt el, és az alatt, az idő alatt tényleg rengeteg dolgot gyűjtöttél össze. A hallgatók talán észrevették azt az elején, azt bizonyosan felismerték azt a hangot, amikor csévéli az ember a magát, a szalagot, az egy ilyen félre ismerhetetlen hang volt. Milyen eszközökön gyűjtötted ezeket?
A technika kezdetén, illetve hát amikor elkezdtem, az 8. általános iskolás voltam, tehát ez nem mostanában volt, ugye akkor a rádió világa az a rövid hullám, közép hullám volt, amin lehetett távolsági adásokat, illetve más országok adásait fogni. A Vatikáni Rádiót még édesanyám kezdte el hallgatni, még akkor nem volt már magyar nyelvű adás, úgy tudom, lexikálisan, de viszont mi még nem hallgattuk, hanem amikor a 23. János pápa haldoklott, illetve temetési szertartása volt, azt már befogtuk német nyelven, a Vatikán Rádió német nyelvű adásán, és akkor kezdtem én böngészni, hogy nincs esetleg magyar, és rátaláltunk a magyar nyelvű adásra. Persze ugye ez rövid hullámon volt a leginkább elérhető, annak idején a 49-es vagy a 31 méteres rövid hullámon. Persze ehhez kellett egy nagyon jó rádió, ami abban az időben kiválók voltak a rádiók, csöves rádiók voltak, világvevő rádió, ahogy mondták is a köznépi megfogalmazásban. Illetve csak egy jó antenna kellett hozzá, és azt megépítettem, két hatalmas bérház között kifeszítettem 50 méter húzalantennát, és hát úgy fogtam gyakorlatilag a Vatikáni Rádiót, még mellett a Szabad Európát is, mint a Kossuth Rádiót. Tehát ez a 70-es évekre vonatkozik, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, főleg 75-ben, mikor már ugye gyakorlatilag szakmám is villamos jellegű lett, és a tanulásaim folyamán is a rádiótechnikát tanultam, és akkor kiépítettem ezeket a dolgokat. Tehát ami miatt így nyávogott ez a szalag az elején, ugye ez az volt, hogy abban az időben orsós magnók voltak, így hívták köznépen, tehát szalagos magnetofonok, ugye amire különböző méretű szalagokat lehetett felhelyezni, és hát rendkívül gazdaságos, mert negyedsávos rendszerrel vett fel, tehát nagyon sok anyagot tudtam egy-egy szalagon rögzíteni. Jelenleg is több száz óra anyaga van, aminek sajnos egy-egy része már az 50 év alatt megkopott, illetve tönkrement, de talán azt tudom mondani, hogy hála Istennek szerencsére annak idején megkeresett a Magyar Rádió, de már régen itthon voltam, és már nem is gondoltam, hogy ezekre az anyagokra szükség lesz valamikor is. Amikor megkeresett a Magyar Rádió, Kossuth Rádió dokumentációs osztálya, és azzal álltak elő, hogy hát a Szönyi Zsuzsa azt mondta, hogy a Vatikánban nincsen magyar anyag a régi rendszerről, régi világról, és állítólag nálam megtalálható, és ez így is volt. És hát így a Magyar Rádió át is vett több mint 30 órányi anyagot.
Nem csak a hangot gyűjtötted, hanem tárgyi emlékeid is vannak. Egy picit mutassuk be a hallgatóknak azt a néhány kis füzetecskét, amit ide készítettél, hogy mit ábrázolnak, illetve miről szólnak, hiszen most 1975-ben, 50 évvel ezelőtti időket idézünk föl.
Hát az első, ami ilyen képeslapszerű, illetve egy kis füzet, az gyakorlatilag az 1975-ös Szent Évnek a plakátja, illetve a jelképe, a galamba békeággal, nagyon hasonlít a színösszetételbe a jelenlegi Szent Évnek a motivációihoz, hogyha így összehasonlítom. És hát nagyon érdekes volt, ugye abban az időben volt 6. Pál pápa, itt vannak a képes lapok, amik abban az időben, 75-ben készültek.
Itt látjuk a svájci gárdistákat, a Szentpéter teret, ami olyan sokat azért nem változott, igaz?
Igen, nem. Annyit vettem észre, hogy abban az időben idősebb korosztály volt a svájci gárda, most pedig egy katonakorú fiatalok vannak, és hát itt van, még megvan a bérletem is, amivel 1975-ben egy hónapon keresztül a Vatikán Rádió vendégeként érte a Szabó Feri atyai megkívására eltölthettem egy hónapot a Vatikáni Rádió környékén, és a Szent István házban laktam fent, és a szabad időket pedig bejártam akkor már az egész várost gyakorlatilag busszal, bérlettel, gyalog, és hát próbáltam magamba tölteni az élményeket, hiszen akkor a legelső út az egy olyan felejthetetlen, hogy nem lehet szinte meghatottság nélkül róla beszélni, mert annyi élményt jelentett az egy hónap.
Fantasztikus, itt látjuk, 1975. júliusában volt érvényes ez a havi bérlet, ami akkori áron 3000 lirába került. Látok itt még különböző fekete-fehér fényképeket, mit ábrázolnak?
Hát ezek ugye a szabadidőben készített felvételek, jól látható, azért 1975-ben a gépkocsi park Rómában is még a klasszikus Fiat kocsikat, ami abban egy pár Magyarországon, vagy illetve megjelent Lada és egyéb néven, orosz gyártmányban, miután a licenszt megvásárolták, a Szentpéter téri általános kihallgatás, 6. Pál, itt az emelvény, akkor még nem volt ilyen nagy dekoráció, csak egy ilyen emelkedő és egy hátsó paravánfal, de akkor is mi Szent Év lévén ugye megtöltötte a tömeg a Szentpéter teret. Itt van a 6. Párról is ugye a portréképek, de az összes pápáról, akit eddig megéltem jóformán, azokról mindenről van portréképe.
Tehát te részt vettél az 1975-ös Szent Évi jubileumi eseményeken?
Igen, végig, és nagyon érdekes volt, hogy több minden magyar vonatkozásban is érdekes volt a 75-ös Szent Év. Ugye sok minden hatott az emberre, mert maga az egyházi események, a szentévi események, a hatalmas tömeg, a nemzetközisége a dolgoknak, az olasz identitás, a hangulata, kifogtam, ugye nagyon megmaradt emlékembe a trastevereji búcsú is, ami ugye mindig ötvöződik egy vallási és egy nagyon hangulatos népi szertartással és időtöltéssel. Aztán abban a hónapban, júliusban, 75 júliusában nevezték ki Kada Lajost, aki akkor még nem volt püspök, ott szentelték püspöki azon a misén is ott voltam. Abból is van egy valamennyi rész a szentélési miséből, amit őrzök szallagon. A másik nagy munka, meg hát inkább azt mondom, hogy munka volt, hogy ugye mindenki tudja, hogy az egyházon belül biztos, hogy a nyomtatott sajtót, vagy a nyomtatott könyveket Magyarországra a múlt rendszerben nem nagyon lehetett eljutatni. Ide-haza elég sovány volt a kiadás, vagy annak a tartalma. Szabó atya az írásait, meg más könyveket, meg a teológiai kis könyvtárt, meg a teológiai szótárt, és Kordiának a könyveit, meg mindent, ezeket mi egy nagy zsákokba csomagoltuk, és Róma, meg a Vatikán környékén az összes postaládát megtöltöttük minden nap, ami Magyarországra jött.
Akkor te aktívan részt vettél abban, hogy hogyan lehet misszionálni a magyar egyházat.
Hát igen, akkor végül is akaratlanul, időzélben, lelkesedésből én is csomagoltam és pakoltam a könyveket, és jó volt látni aztán ide-haza, hogy meg itt-ott meg még családoknál meg lehetett látni a Szabó atya könyvét, vagy a vatikáni zsinatról szóló könyveket, vagy bármi, ami külföldi vagy bécsi magyar kiadás volt.
Lapozgatunk tovább, itt látok további szent évről kis programfüzeteket, ezen én is részt vettem már a 2000-es szent évben, ez volt a nagy jubileum. Mit tudsz mutatni a hallgatóknak?
A 2000-es, ugye azt itthon Magyarországról figyeltem, akkor már ugye a videó ez gyakorlatilag mindennapos használati eszköz volt, és a technikai továbbfejlődésem pedig az volt, hogy a szalagos magnók után a kazettás, a kazettások után a videómagnó, aztán közben megjelent a lehetőség, hogy televízió csatornaként külföldi adókat lehessen fogni, így elkezdtem azután kutatni, eljutottam egészen a műholdas adásig, és jelenleg is így nézem a televízió műsorokat, mondhatnám napra készen minden pápai műsort a Vatikán News segítségével, és abban az időben pedig, amit lehetett, vagy a Római Rádió, vagy a Rájon keresztül, főleg abban az időben a Rájon keresztül, amit adtak, közvetítettek, a 2000-es jubileumi műsor teljesen megvan a második János Pál pápával, természetesen videón őrzöm ezt is.
Akkor ebből hallgassunk meg egy részletet.
Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Voi diventerete la pace pagando anche di persona se necessario.
Hallhattuk immár Szent II. János Pál pápa hangját, amint arra buzdítja a fiatalokat, hogy tartsanak ki közel a hajnal, és ők a harmadik évezred őrszemeiként a békét fogják építeni. Milyen hatással vannak rád II. János Pál szavai, illetve maga a kép, hiszen mi most videófelvételen láthattuk őt, amint Torvergátán 25 évvel ezelőtt lelkesítette a fiatalokat.
II. János Pál élete gyakorlatilag a pápasága legalábbis végig kísérte az én életemet is, mert amikor pápává választották éppen, akkor egy ilyen, akkor úgynevezett vállalati útról jöttünk haza, Kárpátoknál szólalt meg a európai rádióknak a hangja, és ugye én mindig vittem magammal a rádiókat. És akkor csak azt lehetett különböző lengyel, vagy szlovák, vagy szláv nyelven hallani, hogy Vojtila, 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 még nem tudtam semmit sem, hogy ez mit jelent. És ha azértünk, akkor utána megtudtuk, hogy lengyel pápa lett, és ennek nagyon örültünk itt Magyarországon főleg, hiszen nagyon nagy jelentősége volt, ennek éreztük, hogy ennek valamilyen nagy hatása lesz előbb-utóbb. És hát az volt a nagy szerencsém, hogy következő évben már ott voltunk Częstochovába, a egykori komlói plébános úrral, a Bors Lászlóval, Ropoli atyával és a görög katolikus Miklós atyával innen Pécsről. Egy személykocsival mentünk ki, és nagyon ügyes volt a komlói plébánosról Laci bácsi, mert gyakorlatilag majdnem az oltárnál kötöttünk ki a kocsival, holott 30 kilométeres teljes zár volt a mise körül. És hát egy kicsit, hogyan mondjam, füllentettem ott, mert már akkor volt ilyen vatikáni rádiós matricám, és ragasztottam a magnetofonomra. Miután sok mindent nem tudtam mondani, csak ennyit mondtam, hogy please, 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 és mentem előre, mind addig, míg teljesen oda nem értem az oltárhoz, hiszen annak a misének az anyagát is rögzítettem szallagon. Ugyancsak egy ilyen hatalmas nagy emlék a második János Pállal kapcsolatban, amikor 1981-ben Bécsben volt. Bécsben szintén egy magyar csoporttal innen Pécsről, ugye abban az időben Zarándok út nem létezett, de egy bécsi shopping út az fedezte ezt az egész kérdést, mint utazási iroda. Nagyon rendesek voltak, és hát a shoppingolás volt az, amikor a pápai mise volt a bécsi Európa Parkban. Hatalmas emlék számomra több szempontból is. Egyrészt összeismerkedtem egy osztrák újságíróval, és ő bevitt a sajtópáholyba. Csak a nagy probléma az volt, hogy 9 fok volt a hőmérséklet, és szakadt az eső egyfolytában. És én egy nagy nyárádi csoporttal voltam ott, ami többségében idős utazók voltak, turisták, és annyira hideg volt, hogy közben a csoport elment a miséről. Én ugyan már nem tudtam erről, hiszen bent voltam a sajtópáholyba, de még a katasztrófa tetejére időzőben a buszt is odébb tették, ahol megegyeztük, hogy hol fogunk majd felszállni. És így az történt, hogy már az osztrák újságíró is elköszönt, mert annyira hideg volt, a vacok ott a fogunk, de a hangfelvétel ennek a misének is megvan természetesen itthon kazettán, és végighallgattam a pápai misét, de utána pedig az a hatalmas tömeg, ugye a járdákat mindent elfoglalt. Én meg miután nem találtam a kocsit, próbáltam mindenfelé menni, árkon bokra mondhatnám így, bokra között csupa sár voltam, és a rendőr miután vasárnap volt, azt mondta, hogy menjek menekült táborba, vagy ahova gondolom, vagy próbáljam meg a követségi lehetőséget elérni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy kiértem egy nagy útra, egy keresztülésből, a piros lámpa előtt állt egy autóbusz, egy magyar autóbusz, hiszen meg lehetett ismerni, és nyitva volt az első ajtaja. Én nem törődve pirosra semmivel odarohantam, és beugrottam abba a buszba. És hát nagyon érdekes volt, mert hát egyrészt ők is megijedtek, meg én magam sem tudtam már a vacogástól igazán beszélni, de nagyon kedvesen fogadtak, és végül az volt a lényeg benne, hogy szintén baranyai csoport volt, mégpedig Bigarról, és akkor ők kerestek egy turistát, akit elvesztettek, és én meg meglettem, mint egy új turista. És akkor még mondták, hát még egy dolog van, a Schönbrunni kastélyt meg kell nézni, de utána megyünk haza. És az egésznek az érdekessége az volt, hogy amikor a magyar határa értünk, akkor ugye rögtön leszállítottak, és falhoz állítottak a két géppisztolyos katona odállt mellém. Mondtam, hogy nyugodtan a munkahelyemet felhívhatnák, hiszen Magyarországon vagyok, más céllal jöttem, de nem kellett erre sok mindenre hagyatkozni, mert a senki földjén megjelent az az autóbusz, ami engem kivitt, illetve a nagynyárádi csoport is, mire vámvizsgálat és útlevvizsgálatra sor került, addigra már a buszomon voltam a helyemen. Hiszen nem volt nálam sem útlevél, sem pénz, semmi, tehát csak kopaszon. Hát az emlékét itt őrzi mindenki, aki ment a misére, a Siemens művek gyártott egy keresztet, ez annak, amit a szoba ajtó fölött van kereszt, az annak a misének a keresztje, amit ott ezrek kaptak gyakorlatilag a belépéskor. Egy nagyon szép korpusz.
Fantasztikus, ez igazából egy szentély, hogyha nevezhetem így, a Vatikáni Rádió szentélye, és a különböző pápáké 23. Jánostól mostanáig, Leó pápáig. Köszönjük szépen Hudák Istvánnak, hogy bevezetett bennünket az általa fölvett első szentév, az 1975-ös szentévnek a felvételébe. Végig tekinthettük a Gen hangulatát, a 2000-es szentév kapcsán pedig második János Pálhoz kapcsolódó igazán kuriózum emlékeiről számolt be, és ezt folytatni fogjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy emlékezhettünk ezekre az eseményekre, és azt hiszem, hogy az egyház történelmében és a modernkori világ eseményei között, akár a mai napokra gondolva, történelmileg, politikailag, vagy biztonsági szempontokból a háborúkra gondolva, amit minden pápa szinte végigkövetett és végig imádkozott a békéért, ehhez hozzájárulhattam egy kis mozaikként.
Köszönjük, akkor a Mesél a múlt innen folytatódik tovább.
Köszönöm szépen én is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus. Sotto la sua croce.
kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fellobbant az adventi koszorú második gyertyáján is a láng az egrieseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán, december 6-án szombaton délután. A programra adventi műsorral készültek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Az érkezőket Hernád Fői Csaba igazgató köszöntötte. Majd pedig Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja adott lelki útravalót a résztvevőknek. Úgy fogalmazott, advent második vasárnapja az útkészítésről szól. Készítsétek az Úr útját. Az adventi időszak egy lehetőség nekünk, hogy együttműködve a Jóistennek a kegyelmével elkészíthessük az utat, hogy megérkezhessen hozzánk, és megszülethessen az Úr Jézus, nem máshol, mint a mi szívünkben, hogy a találkozás létrejöhessen. A remény erejére és a béke értékére hívták fel a figyelmet a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésének felszólalói szombaton Kecskeméten. Az eseményen Szabó Zsófia, DPK nagykövet felidézte, hogy kisfiának arról beszélt, hálát kell adniuk, hogy Magyarországon béke van, amit meg is kell tartani. Tápai Szabina, kézilabdázó, háromgyermekes édesanya, erre reagálva elmondta, hogy számos helyen élt a világban, de Magyarországon biztonságban érzik magukat, és az otthon neki itthon van. Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump lett, azt jelenti, hogy Magyarország a békepolitikájában reális esélyt és nagyon erős szövetségest kapott. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyermekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából szombaton a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelementűz Gabriella, a Skoda márka igazgatója, a közmédiának ismertette, a cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonokban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Elkészült és online elérhetővé vált a Magyarország katonai birtokba vétele 1944-45 című települési szintű komplex háborús adatbázis, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár közös munkájának eredménye. A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatása szerint feltárták és egy átfogó adatbázisban egyesítették a levéltárakban őrzött forrásokat, adatokat a II. Világháború idején Magyarország területén zajlott hadműveletekről, aminek köszönhetően a felhasználók és kutatók minden korábbinál jobb képet kaphatnak e sorsfordító történelmi évek hadi eseményeiről. 2 utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt, közölte az Útinform. Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le. Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégely-Palánk és az országhatár között sem. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül a hétfői időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult, párás, tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként hazánk északnyugati felében gyenge, intenzitású eső valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 10 fok között változik. Híreinket hallották.
I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living a while, they're just there and still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon december 8-án a Máriák ünneplik nevük napját, a Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése máig tisztázatlan. Lehetséges jelentései Mirha, amely az ókor egyik legdrágább illatszere volt, vagy keserűség. A latin Mária névváltozatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. És a mai napon ünneplik nevük napját a buzádok, a buszátok, az emők és az emőkék is. Ha ilyen nevet viselő személy akad rokonaik vagy ismerőseik körében, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküle? Te meg csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk a vonatunk. Nekilódul újra szágunk, régi láz, hogyha az a régi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk. Az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jár, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad, egy utazás az életünk. Mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk. S az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogóz a jár. Régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad, egy utazás az életünk, azt mondtad, hát nekünk megyünk, hogy utazás az
kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. December 8-a van. 1789-ben e napon született Pesten Hild József, a hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja. A piaristák pesti gimnáziumának eminens tanulója volt 1799 és 1804 között. A gyakorlati ismereteket apja építkezésein sajátította el, majd kiegészítő tanulmányokat végzett Itáliában. Hazatérését követően a 20-as években lendült fel építészi tevékenysége, s bár már ekkor elismertséget szerzett magának, legjelentősebb művei az 1838-as pesti árvízpusztításait követően épültek fel. Akkor a legtermékenyebb hazai mestere volt, egyedül Pesten, megközelítően 900 tervre kapott engedélyt, és ezeknek tekintélyes része meg is valósult. Hild klasszicista stílusban fogant építő tevékenysége nagy mértékben hozzájárult a 19. század első felének magyarországi, s főként pest-budai arculatának kialakításához. Életének meghatározó darabjai az olyan egyházi épületek, mint az esztergomi bazilika, az egri főszékes egyház, a ceglédi és a kunhegyesi református templom, valamint az ő elképzelései szerint kezdték el építeni a budapesti Szent István bazilikát, a terveket utóbb azonban Ébül Miklós átrajzolta. És ha már a pesti bazilikát említettük, akkor folytassuk azzal, hogy 1906-ban, december 8-án helyezték el ünnepélyesen a Szent István bazilika zárókövét első Ferenc József jelenlétében. A bazilika ma is Magyarország és a Magyar Katolikus Egyház egyik legjelentősebb szakrális épülete, az esztergom budapesti főegyházmegye társszékes egyháza az esztergomi bazilika mellett. Az épület névadója a magyar államalapító Szent István, akinek épségben maradt jobb kezét, a Szent Jobbot, erekjeként itt őrzik. 96 méteres magasságával az ország egyik legmagasabb, a MOL Campus után és az országház mellett a főváros második legmagasabb épülete. Néhány szó a történetéről. A mai bazilika helyén a 18. században Hetz színház állt, amely állatviadaloknak adott helyet. Az akkoriban kialakult új városrész, a Lipót város egyik gazdag polgára, Citter Barth János hamarosan kis, ideiglenes templomot építetett ide. 1817-ben mintegy 1000 hívővel megalakult a Lipót városi plébánia, és ezzel felmerült az igény arra, hogy Lipót városnak saját, komoly plébánia temploma legyen. Ekkor indult meg a gyűjtés, és több terv is készült a jövőbeni templomról. A bazilika tényleges megépítésére az 1838-as nagy árvíz szolgáltatott indokot. A mai Szent István tér közepe egy kis, természetes kiemelkedést képezett a sík pesti területen, amelyen több száz lakos talált menedéket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentették őket. Az árvíz túlélői fogadalmi adományokkal támogatták, hogy csodálatos megmenekülésük helyszínén templom épüljön. A tervek elkészítésére végül Hild József kapott megbízást. A földmunkákat 1846-ban megkezdték ugyan, de a folytatás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc miatt késedelmet szenvedett. Az alapkőletételre 1851-ben került sor. Hild József 1867-ben bekövetkezett haláláig vezette a munkálatokat, és csak ezt követően derült ki, hogy az építőanyag minőségében és a kivitelezésben is voltak hibák. 1868. január 22-én a már felfalazott kupola, a féloldalas terhelés és a pillérek egyenlőtlen süllyedése miatt beomlott. A törmelék eltakarítása és a rosszul felhúzott épületrészek visszabontása 3 évig tartott. Az építési tervek átdolgozására és a munkálatok vezetésére Ybl Miklóst kérték fel, aki haláláig ellátta a művezetői feladatokat. A templomot 1905. november 9-én szentelték fel, a zárókő elhelyezésére pedig az uralkodó jelenlétében került sor 1906. december 8-án. Noha az eredeti szándék szerint az új templom Ausztria védőszentjének Szent Lipótnak nevét viselte volna, még elkészülte előtt az 1896-os milleniumi ünnepségek kapcsán az érseki főhatóság Szent István király oltalmába helyezte, és a nevére is szentelték fel a templomot. És végül szintén egy egyházi évforduló. 1965-ben, a mai napon, tehát december 8-án fejeződött be a II. Vatikáni zsinat, amely a katolikus egyház 21. egyetemes zsinata volt. A zsinat a vatikáni Szent Péter bazilikában ülésezett 4 alkalommal. Az 1962-től 65-ig terjedő 4 év mindegyikének őszén. Előkészítése 3 évig tartott. 23. János pápa nyitotta meg 62. október 11-én, és 1965. december 8-án 6. Pál zárta be, aki a 2. ülésszaktól kezdve irányította a zsinat munkálatait. 23. János azért hívta össze a zsinatot, mert úgy érezte, az egyháznak alkalmazkodásra van szüksége, az egyre inkább szekularizálódó világban élő emberekkel való kapcsolat jobb megteremtése érdekében. A zsinat határozatai és eredményei hatalmas előrelépést jelentettek a római katolikus egyháznak a 20. századi társadalommal való párbeszédében. Jelentős fejlesztéseket hozott a doktrínákban és a gyakorlatban. A liturgia átfogó reformja, a megújult teológia, a kinyilatkoztatás, az egyház és a világ közötti kapcsolatok, valamint az ökumenizmus terén. A János pápa által kijelölt 3-as célkitűzés, amely mellett a zsinat mindvégig kitartott, a következők voltak. Az egyház belső életének megújítása, az elszakadt keresztény testvéreknek az egyházba való visszahívása, valamint a mai világgal folytatott párbeszéd. Az egyház püspökei mintegy 2500-an, kevés kivétellel mind jelen voltak. Ökumenikus volt a zsinat minden ízében, mert át akarta fogni az egész világot. Eddig nem látott egyetemességében a zsinat a világegyház zsinatja lett a világról. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak. Nobody's got the gun. Nobody's trying to get the drop on anyone. Nobody's standing out on Main Street where the sun blazing down. There's only room for one of us in this here town. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got the gun. Nobody's got the gun. She may not understand.
to stay. She may want you eating from her hand. If she's got you in a corner, you can smell the smoke and flame. You reach for your revolver to do the same. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever. Nobody's got the gun, nobody's got the gun.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az advent a várakozás, de nem a tétlenség ideje. A hit útján való elindulás ideje. Mária története ennek fontosságát mutatja meg nekünk. Egy egyszerű názáreti lány igenje megváltoztatta az emberi történelem rendjét, utat nyitva a megváltás művének. A szeplőtelen fogantatás titka nem csupán teológiai tanítás, hanem konkrét meghívás. Isten előre felkészítette Máriát, a megváltó édesanyját a sajátos küldetésére. Mária tiszta szívű volt, nyitott és kész az Istennek való engedelmességre. Ez a belső készenlét teszi őt példaképpé számunkra. Az angyal így szólt a názáreti lányhoz. Ne félj, Mária! Ma nekünk szól a bátorítás. Sokszor mi is zavarba jövünk, amikor Isten megszólít minket. Talán kételkedünk, máskor kérdéseink támadnak és elbizonytalanodunk a jövőtől. De Isten nem azt várja, hogy mindent megértsünk, hanem hogy feltétlenül bízzunk benne. Mária hite nem a bizonyosságon alapult, hanem a szereteten. Történjék velem szavaid szerint. Ez a mondat az adventi idő egyik legmélyebb imája lehet számunkra. A szeplőtelen fogantatás ünnepe arra tanít, hogy Isten kegyelme bennünk is működik, ha nyitott szívvel válaszolunk. Isten ma is új életet akar hozni a világba, mégpedig rajtunk keresztül. Kész vagyok-e kimondani az igent? Mária példája engem is hív. Ne féljek, ne zárkózzak el. Legyek kész az Úr szolgálatára, hogy Isten jelenléte láthatóvá váljon a világban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve a rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra van.